Ha tavasz, akkor turné. Ha turné, akkor Partizán. Tarts velünk, találkozunk személyesen a hétállomás valamelyikén, kövess az adásokat a csatornán is, és iratkozz fel a turné napló hírlevélre. Részletek a turné.partizán.hu címen.
Hát itt alapvetően mindig nagy szkepticizmus övezi, mert nagyon önkreatív, nagyon-nagyon új, de, amit Béla is mondja, teljesen újra kell szabni a jogrendszert, és valóban azt gondolom, hogy a klíma perhez valahol kicsit ilyen alkalmatlan, tárgyon alkalmatlan eszközzel elkövetett kísérlet olyan értelemben, hogy ezt valóban alapvetően azt reméltük, hogy a párizsi megállapodásban majd az államok meg a jogalkotók fogják jogalkotás útján megoldani. De azt látjuk, hogy a párizsi megállapodás végrehajtása elmarad, tehát hogy nem történik meg a jogalkotás, és ezért kell sajnos így az ablakon bemászni, senki nem örül annak, hogy klímapereket kell indítani, de úgy tűnik, hogy más módon nem tudjuk indítani azt a jogi változást, meg azt a diskurzust, ami nagyon-nagyon fontos.
Sziasztok, ez az Egy Jövő Klímavédelmi Podcastnak a következő adása, ami a klímaperekről fog szólni. Itt van velem a stúdióban és online a három vendégünk. Ez egy nagyon népes podcast felvétel lesz a mai. Mindjárt meg is kérem őket, hogy mondjanak pár szót magukról, de mindenekelőtt még szeretném megkérni a hallgatókat, hogy támogassák a Partizánt, hogyha megtehetik a Patreon csatornán, iratkozzanak fel a podcastra. És akkor bevezetném a mai adást, a klímaperekről fogunk beszélgetni. Részleteiben majd belemegyünk, hogy mi ennek az aktualitás. Ez is 2025 elején veszük fel ezt az adást, és 24 végén volt egy bírósági ítélet, amiben a Shell is érintett volt, ez adta az apropóját a beszélgetésnek, és a következő fél egy órában arra fogjuk keresni a választ, hogy mik ezek a klímaperek, mennyiben hatékony módszerei a klímaváltozás elleni harcnak, és hogy mit kell ezekről tudni. Ennek a jogi kontextusáról, a nemzeti kontextusáról viszonylag keveset szoktunk beszélni, úgyhogy azt gondoltuk, hogy egy ilyen adásnak nagy létjogosultsága van. És itt van velem Zsujok Katalin, Kusics Béla, illetve Bauer Dorka. Azt szeretném, hogy mondjatok magatokról pár szót, mit kell rólatok tudni, és hogy milyen aspektusát néztétek, illetve vizsgáltátok a témának. Katalin, kezdve veled, aki itt vagy velem a stúdióban.
Köszöntöm a hallgatókat, köszöntelek benneteket. Én Súlyog Katalin vagyok, biológusként és jogászként végeztem az egyetemen, jelenleg az ELTE jogi karának vagyok habilitált egyetemi docense. Nemzetközi környezetjoggal és klímavédelmi joggal foglalkozom, leginkább is klímaperekkel az elmúlt néhány évben, tudományosan is, illetve jogi tanácsadóként részt vettem a Strasbourgi Bíróság előtt zajló eljárásokban, amely most nem témája ennek az előadásnak, vagy ennek a podcastnak, de lehet, hogy majd szóba kerül ugye a híres klímaszenyor innen ügy, ahol svájci idős hölgyek perelték Svájcot sikeresen, és ebben az eljárásban az Európai Ombudsmani Szövetség is részt vett, és azt segítettem. Úgyhogy ilyen szempontból van egy kis rálátásom a gyakorlatra is, de alapvetően az elméletét kutatom, mint jogász.
Béla, tiéd a szó.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, én Kuslics Béla vagyok. Brüsszelben dolgozom, a Jesuit European Social Centernek vagyok azok a munkatársa, és a jövő nemzedékek jogaival foglalkozom itt az időm legnagyobb részében, amelyben egyébként Katával is együttműködünk időnként, és ez a projekt ez jogalkotásra irányul, tehát olyan jogszabályokról gondolkodunk, amelyek jelenleg nem léteznek, vagy azoknak a jogalapjait keressük, és akkor meg léteznek. Egyébként végzettségem szerint én orvos vagyok, szociológus és környezetgazdaságtani szakértő, és de már jó sokat foglalkoztam, jó sokat, másoknak kevesebbet, de ahhoz képest én nem vagyok jogász, aránylag sokat foglalkoztam környezetjogi kérdésekkel, dolgoztam régen a Magyarországi Zöld Ombudsmannál, és Katával közösen részt vettünk egy klímaperes kutatási projektben, és most pedig a jövő nemzedékek jogait próbálom az Európai Unióban előre mozdítani.
Dorka?
Akkor én is üdvözlök mindenkit. Én Bauer Dorka vagyok, és én klímakommunikáció szakértő vagyok, én sem vagyok jogász, viszont az elmúlt 7 évben nagyon sok jogi esetnek a kampány részén dolgoztam, tehát hogy hogyan kommunikálhatjuk ezeket, hogyan lehet ezeket a tágabb publikum elé hozni azáltal, hogy mindenféle kampányokat futtatunk a klímaperekkel kapcsolatban, és én is sok klímapernél jelen is voltam, akár személyesen is, tehát például pont a klímaszenioren döntésnél ott is voltam Strasbourgban, és együtt dolgoztam általában egyébként mindenféle nemzetközi szervezetekkel, vagy NGO-kkal, akik ezeket a pereket támogatják szintén.
Nagyon-nagyon divers itt a mindenkinek a háttere, tehát mind a jogi, az érintett menedzsment, illetve az ilyen kommunikációs PR-et, vagy tehát a társadalmasítás oldaláról is körül tudjuk járni ezt a témát, úgyhogy szerintem erre szükség is van, mert egy eléggé összetett és gyerekcipőben járó kérdésről beszélünk szerintem. Kezdjük az aktualitással. Mi történt a Shell kontra nem is tudom kinek a perében, 2021-ben, 24-ben, és mi a jelenlegi klímapereknek a gyakorlata?
Gyakászként szívesen kezdem akkor a száraz jogi tényeknek az összegzésével. Tehát 21-ben egy holland NGO, a Milieu Defensie perli a Shellt, akkor egyébként a Hágai Kerületi Bíróság előtt sikerrel, nagyon leegyszerűsítve holland kártértési jog alapján azt kérik és meg is kapják az elsőfokú bíróságtól, hogy kötelezze a Shell csoportot arra, hogy fogadjon el kibocsátás csökkentési célokat, és hozza összhangba az olajkitermelő és forgalmazó és kereskedő működését a párizsi klímamegállapodásnak a hőmérsékleti céljaival. Csak a hallgatók kedvéért, hogy ezt egy kitekintésként elmondanám, hogy van az ENSZ-nek egy átfogó univerzális, gyakorlatilag minden állam által aláírt és elfogadott párizsi klímamegállapodása, amelyben az államok azt vállalják, hogy mindent megtesznek azért, hogy a felmelegedés mértékét az ipari forradalom előtti szinthez képest 2 fokon, de lehetőleg 1,5 fokon belül tartsák. És a bíróság, a holland kerületi bíróság első fokon azt mondja, hogy igen, a Shell erre köteles, mégpedig arra köteles, hogy az IPCC, tehát az ENSZ klímakutatóit tömörítő vagy tudományos csoportnak az ajánlásait hajtsa végre az IPCC becslés alapján globálisan, átlagosan 45%-os kibocsátás csökkentése lenne ahhoz szükség globálisan, hogy ez a 1,5 fokos felmelegedési cél lesz tartató lehessen, és az elsőfokú bíróság azt mondta, hogy akkor 45%-os kibocsátás csökkentésre köteles a Shell csoport. És ezt fellebbezte meg a Shell, és ebben az ügyben született a másodfokú döntés, amelyet a Shell úgy kommunikál, hogy hát nagy nyereség, mert formailag nyertek, tehát megsemmisítette a bíróság az elsőfokú.
24 év végén volt. Igen. És 21-ben nyert.
21-ben nyert, igen, most 24-ben a döntés megsemmisíti az elsőfokú döntést. De azért nem ennyire egyszerű a dolog, egyrészt nincs is vége a dolognak, tehát hogy éppen tegnapi hír, hogy tegnap megfellebbezte a holland NGO ezt a döntést, tehát most az egész ügy a legfelsőbb bíróság elé kerül majd, amely már nagyon ambíciózus klímadöntéseket hozott korábban Hollandiában. Másrészt pedig csak abban, tehát a másodfokú döntés visszafogottabb, és valóban igazat ad a Shellnek, de csak abban a tekintetben, hogy a bíróság kötelezheti-e 45%-os csökkentésre a Shellt, vagy pedig kevesebbre, vagy pedig ezt a pontos számot, ezt megmondhatja a bíróság, vagy sem. De egyébként magában a másodfokú döntés, 44 oldalas döntés, egyébként mindenkinek ajánlom, aki érdeklődik, hogy olvassa el, mert nagyon szépen, érthetően izgalmas kérdéseket vett fel, és egyértelműen megállapítja, hogy egyébként a Shellnek van egy saját jogon fennálló kötelezettsége arra, hogy a 1,5 fokos cél betartása érdekében cselekedjen, és csökkentse a kibocsátásait. Ez a kötelezettség ez fennáll a holland kártértési jog alapján. Itt csak az a kérdés, hogy vajon hány százalékos csökkentése köteles 2030-ig, 2040-ig, 2050-ig, és erre kötelezheti-e a bíróság, vagy sem. Tehát önmagában a kötelezettség az ott van, ez nem tagadja a másodfokú bíróság sem, nem azt mondta, hogy a Shell csoportnak ne lenne kötelezettsége arra nézve, hogy tartózkodjon emberi jogsértésektől és a klímaváltozás elleni küzdelemhez érdemben járuljon hozzá. És ami még talán még egy utolsó szó jogán nagyon érdekesebben, hogy azt is kimondja a bíróság, hogy ez a kötelezettség attól függetlenül fennáll, hogy mit mondanak a tételes holland jogszabályok, hiszen a tételes holland jogszabályok nem kötelezik a Shell csoportot momentán arra, hogy 2050-ig elérje a nettó klímasemlegességet. Nincs egy ilyen jogszabály, nincs a gazdasági társaságokról szóló törvényben, vagy a klímatörvényükben egy ilyen kifejezett kötelezettség a Shell csoport tekintetében, de mégis a bíróság azt mondja, mivel van a kártértési jogban, Hollandiában egy ilyen átfogó gondossági kötelezettség, hogy az ismert veszélyek ellen meg kell tenni a szükséges védintézkedéseket. Azt mondja a bíróság, hogy a klímaválság a legnagyobb veszély ebben a században, a Shell képes lenne ezért érdemben tenni. És akkor is, hogyha erre a létező közjogi jogszabályok éppen nem is feketén-fehéren nincs leírva, hogy mit kell tenniük, nekik mindent meg kell tenniük a saját társasági jogi eszközeikkel, korporát stratégiák átírásával, üzletágak ástruktúrálásával azért, hogy ezt teljesítsék.
Akkor miért 45%? Tehát, hogyha most a 45% az egy nemzetközi dokumentumban van benne, most akkor ez egy...
Ez egy tudományos...
Dolgokat, ez egy nemzetközi jogszabályon felírja a helyét, vagy...
Nem. Az a szépség itt, hogy nem csak a nemzeti és nemzetközi jognak vannak ugye, érdekes kapcsolódásai, de a jognak és a tényeknek is. Ez egy ténybeli megállapítás, hogy az IPCC testület természettudósokat, klímakutatókat tömörít. Uh-huh.
Ez jogszabály, nem?
És nem is jogszabály. Egy... Nagyon-nagyon fontos, ez nem, jogszabály. Igen. És nem is akarta az lenni, sőt, azért hozta létre az ENSZ, hogy ugye az a megfogalmazás, hogy a szakpolitika alkotás szempontjából releváns, de nem előíró, nem normatív megállapításokat tesz az IPCC. Tehát ez a 45% egy globális becslés arra, hogy mennyi lenne szükséges világszinten összesen a kibocsátás csökkentés tekintetében, és pont ez a nagy kérdés, hogy vajon kinek kell akkor konkretizálni egy adott kibocsátónak, hogy mennyi a ráeső rész ebből a bizonyos globális 45%-ból. És itt mondja azt a másodfokú bíróság, hogy a tudomány képviselői megnézte az IPCC becsléseket, meg egyéb dokumentumokat, és nem találta se erre nézve megállapítást, és ebből némi ellentmondással arra következtet, hogy hát akkor ezt neki nem, hogy ez nem a bíróság feladata ebben dönteni. Azért mondom, hogy némi ellentmondással, mert végén maga is megállapítja, hogy igazából ez nem egy természettudományos kérdés. Itt amiben bizonytalanság van, az nem az, hogy mekkora a klímaváltság veszélye, mit kellene tenni, hanem a jogi előírások nincsenek meg az adott államban a tárgyi jogszabályokban, tehát itt igazából az elvárható jogi kötelezettség nincs leírva pontosan, tehát ez egy normatív bizonytalanság, és nem pedig tudományos bizonytalanság, és erre mondja azt a holland felperes, aki most ugye megindította a fellebbezést a legfelsőbb bíróság előtt, hogy szerintük itt nem a tudományra kell várni, itt ez egy bírói döntés szükséges, hogyha a bíróság is elismeri, hogy jogi bizonytalanság van, arra jogi választ kell adni, azt csak a bíróság tud. Meglátjuk, hogy mit fog mondani a legfelsőbb bíróság, de most az egyik ilyen nagy kérdés ez, hogy vajon tudományos dolgokat nem tudunk eleget, vagy sem. És egyébként egyre inkább az érzés, sok ilyen pert látva, hogy azért a bíróságok is szeretnek a tudomány mögé elbújni, de pont a klímatudomány egy olyan terület, ahol egyre több mindent tudunk, sokkal többet tudunk ténybelileg, mint amennyire kidolgozottak a jogi kötelezettségek.
És mi az, amit ez üzen a más vállalatoknak, a aktivista csoportoknak, Béla Dorka, mit gondoltok erről?
Én azt tudom mondani, amit a Katalin is mondott, hogy igazából ez nem vesztettünk el mindent a 2024-es döntéssel. Tehát pont az, hogy ezek a perek egymásra építenek folyamatosan, és az, hogy a bíróság kimondta azt, hogy már pedig a SEL-nek van felelőssége az emberi jogokat megvédeni, van felelőssége csökkenteni a kibocsátását, ezáltal erősíti azt a precedenst, ami a többi esetre van is. Bár én nem vagyok jogász, de ahogy én értelmezem, úgy ezek még ha Hollandiában is volt ez a döntés meghozva, attól még az akár egy magyarországi, vagy egy argentin, vagy bármilyen másik perben is precedensként lesz felhasználva a bíróságok által. Tehát erre építkezni lehet. Nyilván ez egy nehéz helyzet volt, nehezen viselte a klímamozgalom, hiszen egy fosszilis cég sajnos győzedelmeskedett, de azt is utána, amint végigolvasták a jogászok, akik körül dolgoztak az ítéletet, egyből egyértelművé vált, hogy ez itt nem minden veszett, itt csak egyszerűen tényleg ezen a 45%-os célkitűzéssel volt a probléma. Tehát szerintem ez még mindig egy nagyon erős alapot ad, és amit szerintem nagyon fontos hangsúlyozni, az, hogy egy eset nem fogja megdönteni a világot, vagy nem fogja aláásni az eddigi több tíz évnyi munkát, amit jogászok, aktivisták, stb. Mindenki beleölt ebbe a harcba, vagy ebbe a küzdelembe. És nyilván van nagyon sok másik eset, ami továbbra is folyik, és ez igazából egymásra építenek, de én szerintem ez egy ilyen dolog, hogy néhány harcot megnyerünk, elveszítünk, és ahogy haladunk előre, egyre építünk arra a kicsi kis kockákra, amiket így létrehozunk, és egyre magasabbra jutunk remélhetőleg.
Én egy kicsit messzebbről nézni kell erre az ügyre. Én szerintem az egész klímaperes történet egy bizarr ötlet, mert arra szerintem arra épül, hogy az emberiségnek a nagyon nagy többsége tisztában van vele, hogy a klímaváltozás az van, ez nem egy jó dolog, valahogy meg kellene állítani. Ebben mindenféle közönkutatást, ha megnézünk, akkor azt szoktuk látni, hogy ez általában ha nem a legnagyobb választói prioritás, de a top 3-ban, top 5-ben jellemzően benne van, még ilyen nagyon jobboldali időkben is, mint amit most élünk Európában, még mindig benne van a top 5-ben általában. Tehát a választók tudják, hogy ez van, azt is tudják, hogy kéne valamit csinálni, nagyjából azt is tudják, hogy mit kéne csinálni, és kinek. Tehát igazából morálisan ez nem egy nagyon bonyolult helyzet. És ez pont a kedvenc projektemhez mutat, hogy hát van egy felelősségünk a jövőre nézve, aminek mi magunk is a részei vagyunk, tehát mi mondjuk mind a négyen, akik beszélgetünk, még elég fiatalok vagyunk ahhoz, hogy aggódjunk az IPCC szenáriókon, mert valamelyiket végig fogjuk élni. Én nem beszélve a saját gyerekeinktől, meg leendő unokáinktól, meg nem tudom én. Tehát a morális rész azt hiszem teljesen egyértelmű, és a klímaper az meg kicsit, mint az egér a labirintusban, hogy belerakjuk, és megnézzük, hogy kitalál-e a másik végén. És elindul, és akkor van, valamennyi utat megtalál, aztán belemegy egy zsákutcába, akkor visszatolat, elmegy egy másik irányba, jó, ez az érvit most nem működött, de nem baj, mert idáig már jutottam, és ott van egy másik kiárat, ott is megpróbálom. És én így értelmezem a klímapereket, nem egyet, hanem a sokat együttesen, hogy alapvetően van egy morális meggyőződésünk, ami igazából mindenki egyetért. Szerintem még a Shell is. Vannak tudományos tények, amikben különböző szinteken vannak viták, de az alapvető tényekben igazából nincsenek viták, és van egy létező jogrendünk, amit igazából nem erre a kérdésre terveztek alapvetően. Most már valamennyire ez zajlik, mert léteznek klímajogszabályok. De ez egy viszonylag új fejlemény, összességében a jogrendet nem erre tervezték, és akkor keressük, hogy alapvető emberi jogok, meg nem tudom én, magántulajdonhoz való jog, meg egészséges élethez való jog, meg a gyerekeim felnevelésével kapcsolatos jogok, meg nem tudom én, biztonságos lakhatás, katasztrófával kapcsolatos jogok, tehát mindenféle irányból próbáljuk megnézni, hogy hát végülis ez egy katasztrófa, végülis ez veszélyezteti, hogy nem tudom, leége a házam, végülis ez veszélyezteti, hogy a gyerekeim aszmások lesznek-e, stb. És próbálunk minden sarkon bekanyarodni, hogy sikerül-e a labirintusnak egy részén átulatni. És persze annyiban nem jó hasonlatom, hogy nincsen egy olyan pillanat, amikor majd a végén kiukadunk, és akkor le lesz rendezve a jogilag a klímaváltozás. Ez szerintem nem lesz így, legalábbis nem globálisan. De mindesetre ez történik, hogy próbálgatjuk. És akkor itt most ez a 45%-os dolog az elbukott, de akkor semmi probléma, kicsit visszatolatunk, és akkor egy másik kiskapun bemegyünk, mármint nem úgy kiskapun, hanem a labirintusban, és megnézzük, hogy ott van-e egy út, ami tovább visz minket. Szerintem ez történik, és én, mint jogalkotással foglalkozó ember, pont ezt nézem, hogy mik azok a kapaszkodók, amik már olyan fix pontnak tűnnek, és akkor, amikor arról beszélek, hogy milyen új jogszabályt alkossunk, akkor pontosan ugyanez a kérdés foglalkoztat, hogy itt igazából kéne nyitni az ajtót. Tehát már nagyon látjuk, hogy itt nehéz átmenni, de ha ide tudnánk csinálni egy ajtót, akkor azt gondoljuk, hogy ott a labirintusnak azt a részét is fel tudnánk térképezni. Tehát ezek a perek, meg ahogy akár ha elbuknak, akár ha nyernek, egyformán informálják a jogalkotásról gondolkodó embereket, hogy merre van az előre.
A jogalkotás mindenképp, de kicsit ezzel a pozitív olvasattal vitatkozva, amit szerintem mind a hárman mondtok, ez az első ilyen eset, nem? Szóval másodfokon elbukott, van még egy lehetőség, pár évben meg látunk valamit, de egyelőre akkor itt az a mondás, hogy ez egy kudarc. Tehát, hogy miért legyen bárkinek, aki bevel egy olajcéget, nagy reménye arra vonatkozóan, hogy nyer, hogyha egy ilyen eseményen túl vagyunk.
Igen, szerintem egy nagyon fontos üzenetet küld a corporate világnak, miszerint, hogy nekik is van, tehát they have their own share responsibilities, ahogy az ítélet mondja, tehát hogy nekik megvan a saját jogon fennálló kötelezettségük. Dorke is utalt rá, hogy nagyon fontos, hogy azt is kimondja az ítélet, hogy a klímaváltozás ellen, a klímaváltozás hatásai elleni védelem az alapvető emberi jog, főleg itt Európában a klímaszenderinán döntés után ezt már nem tudja senki sem megkérdőjelezni egyik az Európai Egyezményben részes államban, és ez már nem kérdés, sőt ez a Shell döntés azt is kimondja egyértelműen, hogy és ezek az emberi jogok kötelezik a vállalkozásokat is. Tényleg az ez a kérdés majd, hogy ki mondhatja meg, hogy és mi ennek a kötelezettségnek a tartalma. De a kötelezettség ott van, úgyhogy ilyen szempontból ez a döntés ez inkább illeszkedik a klímapereknek a nagy trendjébe, ahol persze ilyen nagyon sok elbukás, próbálkozás sok is övezik ezt az utat, de a trend alapvetően abban az irányba mutat, hogy még 10 évvel ezelőtt én még emlékszem ezekre a diskurzusokra, akár jogászi berkekben, hogy hát klímaper, hát ez valami fantazmagória, ilyen állat nincs is, és ne is legyen, nincs értelme beszélni róla, mert úgyis itt van a hatalmak elválasztása, ezt majd a politika, meg a jogalkotásnak szabad, csak egyedül a bíróság, ez nem ért, és semmi keresni valója. És az első egy első pereken is buknak szépen 2007-ben, 2010-ben.
Mit hogy elbuknak?
Hát, hogy sikertelenek. Tehát például az első alkalommal nagyon híres, mert az inuitok perlik az Egyesült Államokat, az Amerika Közi Emberjogi Bíróság előtt emberi jogi alapon, ami most épp most azt mondtam, hogy ez ma már köztudomású, hogy az emberjogi kérdés. 2007-ben köztudomású volt, hogy nincs itt semmi látnivaló, tehát hazaküldte az inuitokat az Amerika Közi Emberjogi Bizottság, mondaná, hogy bizonyítottság hiányában nem tudjuk azt mondani, hogy azért tűnik el az inuitok, ugye az eszkimók lakóhelyén az összes jégtábla, mert az Egyesült Államokban abban az évben még semmiféle korlátozás nem volt a üvegházhatású gázok kibocsátására. Az eszkimók azt próbálták meg megérvelni, hogy mivel semmilyen módon az USA nem lép fel, nem korlátozza a saját kibocsátásait, ezzel döntően ők okozzák az élőhelyüknek, az életterüknek, a tradicionális életformáiknak, fókavadászatnak az eltűnését. Tehát ezért szerintük az Egyesült Államok felelős, de a bizottság azt mondta, hogy ezt nem tudjuk jogilag értékelni. És ugrunk gyorsan 10 évet előre az időbe, és ott tartunk, hogy 2019-ben a sokat emlegetett holland legfelsőbb bíróság az Henda ügyben nem a vállalatok felelősségét, de az állam felelősségét egyértelműen megállapította, és elmaradtatta a holland kormányt, és azt mondta, hogy ez a holland kibocsátási cél, ez elégtelen, ez emberi jogokat sért. És aztán jött a Német Szövetségi Alkotmánybíróság, a holland, az ír, az angol, a lengyel, a számos egyéb európai bíróságok, és az állam felelősségét egyértelműen megállapítják. Utána jött a következő nagy diskurzus, az volt, hogy jó, hát van néhány ilyen előre szaladó nemzeti bíróság, de nemzetközi bíróság elé ezt az ügyet ugyan nem lesz értelme, nem is nincs is eljárás, és nem is szabad, és emberi jogi bíróság elé Strasbourgban nem lehet menni. Tisztességben megőszült emberi jogászok is néha azt mondták, hogy hát túl sokat kérnek a holland hölgyek az emberi jogi bíróságtól, meg a hat portugál kisgyermek, aki 3 államot perelt köztük Magyarországot, és aztán tavaly szeptemberben megkaptuk a Klima Szenerinnen döntést, miszerint igenis a Strasbourgi Bíróság is tud ebben az ügyben dönteni, és ráadásul egyezménysértést állapított meg. Tehát itt alapvetően mindig nagy szkepticizmus övezi a mert nagyon-nagyon kreatív, nagyon-nagyon új, de, amit Béla is mondja, teljesen újra kell szabni a jogrendszert, és valóban azt gondolom, hogy a klímapere az valahol kicsit ilyen alkalmatlan, tárgyon alkalmatlan eszközzel elkövetett kísérlet olyan értelemben, hogy ezt valóban alapvetően azt reméltük, hogy a párizsi megállapodásban majd az államok meg a jogalkotók fogják jogalkotás útján megoldani. De azt látjuk, hogy a párizsi megállapodás végrehajtása elmarad, tehát hogy nem történik meg a jogalkotás, és ezért kell sajnos így az ablakon bemászni. Senki nem örül annak, hogy klímapereket kell indítani, de úgy tűnik, hogy más módon nem tudjuk elindítani azt a jogi változást, meg azt a diskurzust, ami nagyon-nagyon fontos. Ugye Dorka is említette, hogy ilyen társadalmi mozgalmak, társadalmi párbeszéd indul el, és szerintem ez a legfontosabb, a legnagyobb hozadéka ezeknek az ítéleteknek, hogy láttuk, hogy volt egy nagyon ambiciózus döntés az első fokon, a Shell ügyben, akkor ott hatalmas felháborodás és érvek hangzottak el a korporát világ oldaláról, hogy hát ilyen állat nincs, és ne is legyen. Most megkaptuk a másodfokú döntést, ami sokkal visszafogottabb, de azért nem lenged ki az inga teljesen a túloldalra. Nem mondták azt, hogy nincs klímaváltozás, nem mondták azt, hogy nincs felelősség, de azért visszafogadta. Most meglátjuk, hogy erre milyen elemzések meg reakciók születnek, és akkor a legfelsőbb bíróság majd megemészti mindezt, és azt reméljük, hogy majd mond egy olyan döntést, ami hasznos és hasznosítható, és egy kicsit segít azon, hogy tényleg a klímaválság korában segít a jogalkotónak is hát összeszedni minden bátorságát, hogy kicsit a valóságra szabja a jogi kereteket, mert ahogy Béla is mondja, a létező jogi keretek, amik le vannak írva a PTK-ba, a gazdasági társaságokhoz szóltak, ami a létező joganyagban van, az egy teljesen más világra íródott, egy olyan világban, vagy időszakban írták ezeket, megtaláltuk ki ezt a logikát, amikor nem volt klímaválság, és úgy tűnik sajnos, hogy ezt most a jogalkotó is észlelte, hogy ezzel valamit majd kell csinálni. Csak még ugye a mit pontosan, azt nem találtuk ki, és a klímaperek ebbe a társadalmi kísérletezés, gondolkodás fázisában tudnak segíteni.
Én még azt tenném ezt hozzá, hogy szerintem a klímapereknek van egy olyan fontos terepe, hogy egy bizonyos fajta társadalmi párbeszédnek a helyszínére válik szerintem a tárgyalóterem. Tehát azok, akik akarnak a klímaváltozásért tenni, és akik, mit tudom én, a rosszak. Vagy szóval, hogy az olajvállalatok, meg ezek a nagy kibocsátók, meg kötelességüket nem teljesítő államok, tehát nem akarom démonizálni, de mindenesetre olyan társadalmi csoportok, akik jellemzően nem szoktak józan párbeszédbe bocsátkozni a klímaváltozás, vagy jogalkotás, vagy ilyesmi témákról. Nekem nem sok lehetőségem lenne magamtól a Shell, nem tudom, vállalati jogászaival beszélgetni az IPCC jelentés energiapolitikai implikációiról, de a tárgyalóteremben erre adott esetben lehetőségem van. és nem csak, hogy lehetőségem van, hanem olyan beszélgetést tudok folytatni, aminek van valami konklúziója. Tehát ez nem egy ilyen panelbeszélgetés, amit tartanak konferenciákon, hanem valamire jutunk. És ez, amire jutunk, ez természetesen nem mindig az, amit az a klímavédő fél szeretne. De összességében ez egy szerintem nagyon fontos társadalmi párbeszédnek a helyszíne. Azt mondja, Kata megmondja, hogy a bíróságot egy ilyenfajta társadalmi párbeszédre hozták el létre. Nekem az a benyomás, hogy talán nem, vagy csak részben, de mindesetre abban a társadalomban, ahol élünk, ahol mondjuk a média, meg a nem tudom, tehát hogy az a kommunikációs tér, amiben működünk, és ha én kommunikálok ilyen témákról, azt jellemzően a zöld buborékom hallja, és egy másik valaki, aki kommunikál arról, hogy a European Green Deal, ez egy őrület, az hozzám el se jut, és hogy nem zajlik le ez a párbeszéd a kommunikáció klasszikus tereiben, mint hogy ezt a podcastot is jelentem, jellemzően nem a foszilis érdekek képviselő, nem tudom, vállalatoknak a vállalati jogászai hallgatják, már ki tudja. Szóval, hogy ne, a kommunikáció klasszikus tereiben nem zajlik le egy beszélgetés, de ebben a tárgyalóteremben le tud zajlani, és ráadásul úgy, hogy jutunk is valamire. És szerintem ez fontos dolog.
Durka?
Én csak annyit akartam mondani, hogy egyébként kontextusba téve tavaly szeptemberig 86 eset volt, ami kimondottan olajcégek, tehát foszilis üzemanyagot termelő cégek ellen indult. Ez nem számít bele egyébként abba, hogy mondjuk például egy nagyon fontos nyereségben, ami nem olyan rég történt. Ugye van Angliában a Rose Bank, vagy az Egyesült Királyságokban a Rose Bank olajmező, és itt ezt megtámadták aktivisták, mivel az angol állam megadta az engedélyt arra, hogy olajcégeket elkezdjék felfedni, és megtámadták ezt egy olyan úton, hogy az engedély nem vette figyelembe azt, hogy miféle károkat fog okozni ennek a felfedése. És itt egy óriási győzelemről van szó, hiszen ez azt jelenti, hogy azt mondták, hogy a mostani állás szerint a legnagyobb kiaknázatlan olajmezőhöz nem lehet hozzáférni, mert olyan károkat fog, mert nem vették figyelembe, hogy milyen károkat fog ez okozni a klímaváltozás szempontjából. Tehát itt folyamatosan vannak nyereségek, és nyilván, hogyha a Shell esetet nézzük, az egy icipici visszalépés volt, de közben mégis haladunk előre, lassan, de biztosan. És ahogy mondtam, 86 eset van, ha jól tudom, abban 40 valahányban a Shell az be van perelve, tehát hogy ugye akár Afrikában is, más országokban is, tehát nem csak Európában, Amerikában is egyébként. Úgyhogy ez így megyünk előre, és amit a Béla mondott egyébként, szerintem nagyon-nagyon fontos ez a párbeszéd kreálás, mert én részt vettem egyébként a Nemzetközi Bíróságon folyó tárgyalásokon, ahol ugye egy tanácsadó véleményt kértek a süllyedő országok, vagyis Vanuatu, és igazából egyhangulag az összes ország a világon a Nemzetközi Bíróságtól. És itt egy nagyon fontos jelenséget figyeltünk meg szerintem, hogy amikor politikai kockázat nélkül, és ezt úgy mondom, hogy például egy ENSZ klímacsúcson nem tudnak az országok úgy leülni, hogy ne legyen politikai kockázat annak, hogy mit kérnek a nagy országoktól, a gazdag és nagy kibocsátó országoktól, hanem tényleg a saját érdekeiket reprezentálva oda tudnak állni egy bíróság elé, és elmondani, hogy ezek a tények tényleg hihetetlenül szívszorító volt végighallgatni nagyon sok országnak a beszédét, hiszen egyértelmű, hogy ők nem a jövőben, meg nem 100 év múlva, vagy akár 10 év múlva, hanem ők már tegnap előtt óta folyamatosan érzékelik azt, hogy változik a környezetük, amikre ők iszonyatosan rá vannak hagyatkozva. És itt egyértelmű volt, hogy a nagy kibocsátó országok és az ő véleményük, hogy nem kell ide nézni, itt már van elég egyezményünk, nem kell több új vélemény, ami azt mondja, hogy nekünk többet kéne tenni, akár a kibocsátás szempontjából, akár a kompenzáció szempontjából, mert ugye itt pénzügyi kompenzációról is nagyon fontos beszélni. Azt felsorakoztatva azok mellett, az országok mellett, akik azért harcoltak ott Hágában éppen, hogy erősebb kibocsátás, tehát hogy a bíróság kimondja, hogy milyen, mekkora felelőssége van ezeknek az országoknak, és hogy milyen pénzügyileg is milyen felelősséget kéne vállalniuk. Egyértelmű volt, hogy Amerika, Kína, Szaúd-Arábia kisebbségben van ahhoz képest, hogy mennyi ország állt ki tényleg amellett, hogy legyenek erősebb kitűzések. És szerintem ez például egy hihetetlenül érdekes jelenség volt tényleg, mert nagyon kevés olyan hely van, ahol mondjuk Vanuatu és Amerika, Vanuatu ugye egy csendes óceáni sziget, Vanuatu és Amerika véleménye egy mérlegre van téve, és az egyiket nem fogják feljebb értékelni a másiknál.
Szerintem egy kicsit most már jobban meg vagyok győzve, hogyha az előbbi pozíciómban maradok, hogy azáltal, hogy ez a per ez folyik, és van erről egy folyamatos diskurzus, szinten tartja az egészet. Tehát nem az van, hogy van egy ádemelés, azt elkaszálják, ilyen-olyan döntés, és akkor szevasz, nem hallunk semmit, hanem hogy elkezd kialakulni egy olyan joggyakorlat, olyan gyakorlat, amikor ezek a perek zajlanak, ennek gondolom akkor így a jogi tartalmáról is egy sokkal aktívabb vita alakul ki. Itt emberek elkezdenek ebben új jogszabályokat alkotni, gondolom nemzeti, illetve nemzetközi szinten, és gyakorlatilag ez az egész társadalmi párbeszéd is övezi mindezt, amivel folyamatosan szinten lehet tartani ezt a dolgot. Két kérdésem van igazából. Egyik talán Katalin hozzád, hogy mit kell az államoknak tenni a saját jogrendszerek felkészítésében, és a másik pedig Dorka véleményét talán inkább hozzátok, hogy a nemzetközi szervezetek, vagy nemzetközi vélemény, nemzetközi platformoknak meg mit és hogyan kell változtatnia ahhoz, hogy ez a klímaperes diskurzus beszélgetés gyakorlat bejáratott legyen, és egy újabb módszer legyen annak, hogy a klímaváltozásnak a társadalmi dilemmáit, illetve hatásait, legyenek azok bármilyenek, és gondoljunk bármit is róluk, azokról, hogy kezelve legyenek. Mert most oké, hogy aki nézi a számot, azt mondja, hogy másfél fokot már meghaladtuk, ez inkább kettő alatt lesz, hogyha ügyesek vagyunk, az IPCC jelentésből emberek tényként kezelnek valakit, még mások, akik inkább klímaszkeptikusok, azt mondják, hogy azért ez biztos, hogy túlzás, de minden esetre ezeket a kérdéseket valahogyan így is, úgy is kezelni kell, bármelyik fél, vagy akár egy olajcég vagyok, akár egy klímaaktivista vagyok, valahogy kezelni kell. És arra irányul a kérdésem, hogy ez mit jelent a nemzeti jogrendek szintjén, illetve nemzetközi szervezetek mit tudnak tenni annak érdekében, hogy jobb platformjaink, jobb eszközeink, jobb csatornáink, jobb folyamataink legyenek arra, hogy ezt a beszélgetést folytatni tudjuk.
Igen, kicsit távolabbra kezdeném, de nagyon, nagyon jó a kérdésed, mert alapvetően a klímapereknek köszönhetjük azt is, hogy már meg tudjuk fogalmazni, hogy mit is kéne tenni, tehát akár egy-két nagy nemzeti klímaper, akár a klímaszenerinen döntésnek az eredménye az, hogy most már a sokat emelkedett társadalmi párbeszéd végén a bíróság azt minimumként rögzítette, hogy arról nem tudunk vitatkozni, hogy klímaváltozás van-e, mindig lesznek különféle buborékokban élő klímatagadók, de hogy ez ők, ahogy is mondjam, a jelentőségük sokkal kisebb, mint mondjuk volt a 90-es, 2000-es években, amikor az Egyesült Államok minden klímavédelmi intézkedését teljesen megbénította az, hogy az volt a mondás, hogy hát itt azért van még legitim bizonytalanság, nem pontosan értjük, nem pontosan tudjuk. Nagyon-nagyon sok minden változott. Nem a tudomány ugyanazt mondja a 30 éve, de a társadalmi megértésben, vagy az elfogadottságban, a kommunikációban most már tudjuk, hogy ez egy ilyen gyártott, vagy előidézett, konstruált bizonytalanság volt. Sok esetben azt is jól dokumentált, hogy ezt milyen olajcégek hogyan finanszírozták. De viszont mióta van a klímaszenerinen döntésünk, kedvenc paragrafusom aztán 436. az ítéletben, ami azt mondja, hogy a bíróság ez a matter of fact, tehát tényként fogja elfogadni, és a további több száz paragrafusban azokból a ilyen alapvető igazságokból fog kiindulni, amelyeket tényként kezel, miszerint klímaváltozás van. Ezt mindenki tudja, az összes állam tudja, tudnának is fellépni ellene, és nem tesznek eleget. És ott van a másfél fokos cél, ami benne van a minden állam által elismert Párizs megállapodásban, és azt is világosan tudjuk, hogy ha csak a 2 fokot sikerül érnünk, az sokkal-sokkal drasztikusabb hatásokkal jár, mint hogyha a másfél fokot, ez a fél fok, az nem egy ilyen apró statisztikai hiba határon belüli különbség, hanem emberek milliói több fog kényszerülni elhagyni lakhelyét, sokkal többen kerülnek olyan körülmények közé, hogy alapvető életük, egészségük, élelmiszerhez valójuk fog sérülni. Tehát ez a másfél fok, ez a valódi követendő cél most már jogilag is. Tehát igazából Ezt is ki is mondja a bíróság, hogy ez az Európai Egyezmény magánélethez való jogának a része, tehát az egyének van ahhoz joga a kötelező nemzetközi emberjogi egyezmény alatt, hogy az állam őt megvédje a káros klímahatásoktól, és azt is meg ugye a bíróság világosan ebben a klímaszenerinen döntésben, hogy ehhez az szükséges, hogy olyan nemzeti szinten kötelező jogszabályokat fogadjanak el, amelyek 2050-re biztosítják azt, hogy az adott állam elérje a klímasemlegességet, köztes célokat kell kitűzni 2030-2040 táján, amelyektől realisztikusan várható az, hogy elvezetnek bennünket 2050-re nettó zéró átállásig. Ezek a célokhoz eszközöket kell rendelni, a belső jogban meg kell, a szakpolitikai eszközöket ki kell dolgozni, a legjobb tudományos eredmények alapján, és ha esetleg egy cél teljesítünk, mint például a magyar klímatörvény köztes célja teljesült magától, majd, hogy nem, akkor nem hátradőlünk, hanem rögtön a lehető legnagyobb ambícióval fölül kell vizsgálni, és egy ambíciózusabb célt kell kitűzni. Ezt mondja tehát a Strasbourgi Bíróság, hogy ez minden állam kötelezettsége, és igazából ezt várjuk az államoktól, hogy akkor ezt hajtsák is végre olyan módon, hogy előveszik a nemzeti klímatörvényeiket, vagy ahol nincs, ott írnak egyet, és ahol pedig van, ott pontosan definiálják, hogy mennyi még a nemzeti karbon költségvetés, tehát még mennyi karbont lehet kibocsátani szerintük ahhoz, hogy tartsuk ezt a másfél fokos célt, és aztán mondják meg, hogy hogyan maradunk a költségvetésen belül. Mert ez a tervezés szokott elmaradni. Tehát céljaink, nekünk is van klímatörvényünk.
Kibocsátási költségvetésen.
Igen, igen, karbon költségvetésnek hívjuk, tehát úgy kell elképzelni, hogy egy tortát, és az a kérdés, hogy ki még mennyi szeletet ehet még abban a
tortában.
Így van, mennyi gigatonna karbon marad még Magyarországnak ahhoz, ami tükrözi a mi nemzetközi felelősségünket is, meg a gazdasági tevékenységeinket is, ami ahhoz, hogy elérjük a másfél fokot, ahhoz globálisan tudjuk az IPCC jelentésekből, hogy mennyi a globális karbonköltségvetés, és tudjuk, hogy hány gigatonna karbont lehet még a levegőbe bocsátani, ahhoz, hogy ezt a másfél fokot tartsuk, mert ez egy fizikai összefüggés, hogy mennyi karbonnak mekkora felmelegítő hatása, azt is tudjuk, hogy mennyit melegettünk már, tehát ki tudjuk számolni. Ez viszonylag egyszerű. Az IPCC-s kutató ismerőseim most ezért nem biztos, hogy örülnének, hogy ezt állítom, de ez így viszonylag azt képest,
van egy
többi
szám
kérdés, van egy szám, igen, ezt tudjuk. Na de az igazán fogós kérdés, hogy hogy fogjuk felosztani ezt a nagy globális tortát nemzeti szeletekre. Uh-huh. Tehát ki fogja megmondani, és ugye ez nagyon fontos, amit most Zorka említett, az a Nemzetközi Bíróság előtt, a Hágában, Székely Nemzetközi Bíróság előtt zajló eljárás, mert ott legalább, mert ez a kérdés valójában nemzetközi szinten kéne, hogy eldőljön, mert ha ezt rábízzuk az nemzetállamokra, hogy ők megmondják, hogy mekkora az ő tortájuk, akkor nem kell sok fantázia, hogy elképzeljük, hogyha összeadjuk a mindenki által magának vett szeletet, akkor az sokkal nagyobb lesz, mint az a torta, amit az IPCC mondott nekünk, hogy van. Tehát, hogyha mindenki maga mondhatja meg, hogy még mennyi karbon bocsáthat ki, akkor azt látjuk, hogy a nemzeti karbonköltségvetések sokkal nagy lelkűbbek a saját állam felé. Összességében összeadjuk őket, akkor jóval 2 fokon fölül leszünk, 2-3 fokon fölül, sőt, hát úgy 4 fokon akár. Tehát, hogy valamiféle, tehát, hogy arra kellene egy konszenzusos módszert találni, hogy mi alapján fogjuk feldarabolni, vagy elosztani a még rendelkezésre álló kibocsátási lehetőséget, amely kompatibilis a másfél fokos céllal. Ez lenne a nemzeti jogalkotók feladata, hogy mondják meg, hogy ők milyen számra gondoltak, és aztán kezdjünk el erről vitatkozni társadalomban, ha kell, akkor a tárgyalóteremben, és Béla kérdésére felvetve, azt gondolom, hogy a bíróságokat alapvetően nem erre találták ki, viszont a jogot alapvetően azért arra találták ki, hogy egy minimum erkölcsi mércét meghúzzanak, ezt egy nagyon szép mondás egy német jogfilozófustól, hogy Jéringtől, hogy a jog az erkölcsi minimum, tehát mindenkinek sokféle erkölcsi fogása lehet, és ez így is jó egy társadalomban, de a jog azért van, hogy megmondja, hogy mi ez a minimum, ami alá viszont már nem megyünk, mert az már nem egy morális kérdés, hogy megölhetlek-e téged, akkor is meg akarlak ölni, mert nem ölhetlek meg, mert ez viszont már egy jogi előírás, és valahol a klímaváltozásban is sokféle igazságossági morális szempont felmerül, de meg kell húzni ezt a szintet, amiről nem kezdünk el vitatkozni. És ezt csak a bíróság tudja megtenni, és ez viszont az ő funkciójuk is, és ezért amit ők mondanak, meg amely párbeszédnek a lenyomata megtalálható az ítéletben, az én úgy szoktam mondani, hogy mainstream-é tesz bizonyos állításokat, és ez nagyon-nagyon fontos, mert 10 évvel ezelőtt még nem volt mainstream kijelentés az, hogy a klímaváltozás egy emberjogi probléma, ma viszont ez a legalapvetőbb kijelentésünk, ami van, és a kérdés, van elég időnk, hogy ilyen kis inkrementális lépésekkel kijussunk a labirintusból, ahogy Béla fogalmazott, vagy időközben olyan nagy lesz a melegedés, hogy a szegény kis egérke ott úgy, hát is mondjam, elfárad, és kiterül a labirintus közepén. Ez a nagy kérdés, de a jog sajnos ezért alkalmatlan eszköz, mert mindig inkrementális, pici lépésekkel halad előre, a inga össze-vissza leng, kicsit előre, kicsit vissza. Mi egy ilyen műfaj tudunk nyújtani jogászként, ez egy sajnos konzervatív műfaj, ahol a jogbiztonság fontos, ahol a szerzetjogok védelmét a jogrendszerek elismerik. Tehát nem mi vagyunk itt a legerősebb kés, de hát más kés nincsen, tehát akkor ez a tompa valami eszközzel kell itt próbálni előre menni.
Én azt mondanám, hogy egyébként amit kérdeztél azzal, hogy igen, mit kéne tenni a nemzetközi szervezeteknek, stb., hogy jobban tudjuk kezelni a dolgokat. Szerintem nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy egyébként az országoknak és a cégeknek van felelőssége, és ők pontosan tudják, hogy mit kéne tenni ahhoz, hogy elérjük a másfél fokot, és hogy stabilizáljuk a bolygónkat. Szóval szerintem ez egyébként nem kérdéses. Sajnos ugye nem, ez senkit nem érdekel, úgy tűnik manapság, és azzal kell szembenéznünk, hogy igenis sajnos be kell terelnünk országokat vagy cégeket. Én azt mondom, hogy ami szerintem nagyon fontos, és ami most, hogy 10 év telt el ugye azóta, hogy az első urgenda döntés megszületett, úgyhogy ez egy ilyen kicsit egy ilyen jubileumi év is ilyen szempontból, és szerintem ami nagyon fontos, az implementációja ezeknek a kereknek. És itt így azt gondolom, hogy a civil szervezeteknek, vagy azoknak a szervezeteknek, akik ezekben részt vesznek, az lesz a feladatuk, hogy továbbra is előhozakodjanak azzal, hogy tessék, itt a per, nyertünk, vagy ezeket mondta ki a bíróság, kérjük, hogy ez legyen implementálva. Tehát szerintem itt ez lesz a civil szervezetek feladata, és ugyanúgy egyébként a bíróságok feladata is, meg a különböző, ezt inkább talán Katalin tudja jól, hogy ez hogy működik, de hogy igen, hogy most az implementációval kell foglalkoznunk szerintem. De én azt gondolom, hogy tényleg ezek a nemzetközi szervezetek, vagy akár civil személyek, hiszen nagyon sokszor ugye akár a 6 portugál gyerek, ők civil emberek, akik valaki 6 éves volt, amikor ugye a Strasbourg-i bírósághoz fordultak, olyan bátorsággal és tényleg olyan kreativitással állnak elé ezeknek az óriási feladatoknak, hiszen beterelni, nem tudom, akár csak egy olajcéget, de 33 európai országot azért elég félelmetes dolog megtenni, úgyhogy én azt gondolom, hogy a civil szervezetek továbbra is fogják tenni a dolgukat, és rendületlenül küzdeni fognak, de nagyon fontos lesz, hogy számon kérjük azokat, akik ellen már döntés született, hogy oké, hol van az implementáció, hogyan tartjátok be ezeket a döntéseket.
Nekem 3 dolog jut eszembe, hogy mit tudnak tenni így a civil szféra. Az első, az egy ilyen általános, nem tudom, megértésem a jogról, hogy minden jogszabály annyit ér, amennyire használják. És de mindenféle nem tudom, csomóféle jogszabály van, és néha vannak is ilyen vicces történetek, hogy valamelyik ország egy 250 éves jogszabályt előhúzott valahonnan a szekrény mögül, és annak segítségével csinált valami furcsa dolgot. De hogy minden esetre az, hogy vannak valamilyen szintű védelmek a nem tudom, emberi jogok tekintetében, néhány országban a klímaváltozás tekintetében, és ezt elkezdjük tudatosan használni, és ezek amiről beszéltünk, hogy néha sikerül, néha nem, ez nem csak azt jelenti, hogy mi tanulunk arról, hogy hogyan lesz nekünk egyre sikeresebb klímaperünk, hanem a bíróságok egymástól is tanulnak, a bíróságok oktatják a jogalkotást, a politikusok egy pontra azt mondják, hogy a gyerekek rendet kell rakni, ez már a 16. eset, amikor ezzel jönnek, tehát akkor csináljunk már egy jogszabályt, ami kitakarítja ezt a problematikus területet. Tehát ezek az egyik üzenet az az, hogy tessék használni, nem kell beijedni attól, hogy lehet, hogy elveszted a peredet, stb., hanem egyszerűen van egy ilyen, szerintem a jogra nem szoktak így gondolni az emberek, de azért nekem az a benyomás, hogy van egy ilyen evolúciós természete. Hogyha bizonyos stresszeknek kivatéve a jog, mint egész, akkor bizonyos adaptív természetet mutat. És ezt alapvetően nem a jogalkotó és nem a bíróság csinálja, hanem a polgárok, akik a bíróságra mennek, és azt mondják, hogy én nekem az a véleményem, hogy te megsérted az emberi jogaimat, amikor ilyen sok széndioxidot bocsátasz ki. És akkor elmagyarázom, hogy miért. Hogyan sérted meg az emberi jogomat? Miért pont te? Miért te állam? Miért te cég? Miért te? Mit tudom én? Tehát ez az egyik dolog, hogy a jogszabályokat használni kell, és az nekünk civil társadalomnak a felelősség, hogy használjuk a jogszabályt, és attól önmagában a használattól is erősödik ez. A másik fontos lecke, azt már látjuk, most jelenleg itt Németországban, hogy az, amit tanultunk ebből a történetből, az tovább is gyűrűzi. Tehát most a biodiverzitás perek is felfutásban vannak, és pont arra a bírósági ítéletre, amire a Kata is hivatkozott, egy fontos bírósági ítélet az hozott a Német Alkotmánybíróság klímaügyben, ugyanarra a logikára építve most megy egy biodiverzitás per Németországban, és úgy tűnik, hogy ez egy fontos és érdekes eszköz lesz. És még egy lépéssel tovább, és ez a harmadik pontom, hogy én azt gondolom, hogy lesz is még előttünk néhány olyan kérdés, ami most nincs is annyira az asztalon, de nagyon fontos jogi és morális kérdéseket fog felvetni. Most egész pontosan az ilyen szép magyar szóval geoengineeringnek nevezett problémát vetnénk föl. Tehát ugye vannak olyan technológiák, amikkel elmenetileg a napsugárzásnak a mértékét lehet befolyásolni, és ahogy a klímaváltozás halad előre, és ahogy nem csinálunk semmit, egyre többen vetik fel azt a kérdést, hogy kell-e ilyet csinálni, mikor kell ilyet csinálni, hogyan. Erre lényegében nincsen semmilyen jogi szabályozás jelenleg. De az nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb ez az asztalra fog kerülni komoly formában. És szerintem az, hogy klímaváltozással kapcsolatban, illetve a klímaváltozásnak az emberi jogi aspektusaival államok, nemzetközi vállalatok, tehát hogy kinek mi a felelőssége, egyáltalán milyen típusú kérdések vannak itt, ez szerintem egy nagyon fontos előkészítő munka arra, hogy ilyen elképesztően bonyolult kérdéseket majd a jövőben egy kicsit ügyesebben tudjunk megválaszolni, jó esetben. Persze, de hát úgy is mondani majd, szóval ezt egy pessimista olvasatban is elő tudnám adni, de most optimistán adom elő, lesznek még nagy morális kérdések, és azt gondolom, hogy az a fajta moralitás, tudomány és jog háromszögét tisztázó folyamat, ami a bíróságokon zajlik, az elősegíti azt, hogy egyre jobb döntést hozzunk majd nem túlságosan sok év múlva, amikor valaki be fogja dobni ezt a gyereket. Akkor most kezdjük el.
De ezt a gondolatot így továbbivel nekem nehéz amúgy kicsit így lehatárolni, hogy akkor mi ebben a határ. Tehát, hogy vannak geoengineering megoldások, amit mondtál, én beperelhetem Magyarországot azért, mert ennek a kutatás fejlesztésre még nem ad elegendő pénz, holott én azt gondolom, hogy ez az én, illetve a gyerekeimnek a jövőjét befolyásolni fogja, és miért nem áldozunk akkor erre? Miért veszi el az életteret tőlem, hogyha én azt gondolom, hogy ez már biztos, hogy kelleni fog?
Hát itt a probléma az, hogy igen, mert Béla említette, hogy nincsen konkrét nemzetközi egyezmény a napsugárzás menedzsmentre, meg egyéb ilyen geoengineering, földmérnökség, klímamérnökség tekintetében, de azért vannak nemzetközi jogi tilalmak a szokásjogban.
Bocsánat, szerintem beszéljünk kicsit a geoengineering, hogy mit jelent,
igen,
ez nem biztos, hogy
igen, mert ez a földmérnökség, vagy klímamérnökség azok a megoldások, amelyekkel az emberiség sok esetben science fiction megoldás, sok esetben tiltott, vagy még nem létező technikáknak a gyűjtő fogalma, amellyel az ember beleavatkozna a klímarendszer működésébe, és ezáltal nagyon leegyszerűsítve az ígéret, hogy a nagyon-nagyon fájdalmas net zero átállás nélkül tudnánk a felmelegedés mértékét megállítani. És ennek egy nagyon prominens megoldása, vagy egyik fajtája a napsugárzás menedzsment, amiről Béla is beszélt, ami most egyre inkább, igen, egyre többet beszélünk róla. De azért nagyon látni kell, hogy hatalmas kockázatai vannak.
Ez mit jelent, hogy a légkört valahogy úgy változtatjuk?
Több módozata van, de a legígéretesebb netatott megoldása az ilyen aeroszoloknak a levegőbe sprézése, tehát mondjuk több száz repülőnek kellene folyamatosan, még a egyéb légiforgalma kívül, körözni a föld körül és kiszórni ezt.
Amúgy.
Abszolút, és nyilván a másik probléma vele az, hogyha egy pillanatra leállnánk ezzel a sprézéssel, vagy nem tudnánk egyöntetűen sprézni a észak és a déli féltekén, akkor rögtön nagyon súlyos, káros mellékhatások lennének, főleg azokon a területeken, ahol nem spréztek eleget, és ettől nagyon félnek a fejlődő államok, hogy sejtik, hogy nekik erre nem lesz anyagi keretük, hogy ezeket a gazdasági technológiákat használják, és ellenben, hogyha valaki kicsit túltolná a sprézést máshol, akkor náluk rögtön a monszum felborul, csapadék eloszlás teljesen megváltozik, tehát hogy ennek nagyon súlyos és abszolút nem ismert, de még a modell előrejelzések szerint is rettetően súlyos és nagyon messzireható határon átnyúló hatásai lesznek, és egyébként határon átnyúló környezeti kárt tilos okozni a környezetjogban, ez a Ground Zero szabály, tehát azért én tudnék amellett érvelni, hogy bár nincsen szerződési jog, de azért vannak így is tilalmak, amiket egyébként be kellene tartani akkor is, ha ilyet szeretnénk. A másik nagy kockázat, amiről nem szívesen beszélnek ezeket a technológiai a támogatók, az a Termination Shock nevezett intézmény. Tehát mihelyt bármilyen oknál fogva gondoljunk, akár csak valamilyen fegyveres konfliktusra, vagy valamilyen egyéb, sajnos egyre inkább létező nemzetközi feszültségre, nem lenne meg az a konszenzus, hogy akkor most szépen spézzük tovább ezt, és tartsuk fenn ezt a hűtő hatást azáltal, hogy kiutatjuk ezeket az aeroszolokat, amik visszaverik az űrbe ezeket a sugárzásokat. Na, abban a pillanatban, néhány éven belül az addig elkerült felmelegedést azt rögtön megtapasztalnánk. Tehát, hogy ez a terminációs sok, ami miatt ez a megoldás tehát csak ideiglenes, és ha bármilyen oknál fogva megszűnik, akkor viszont rögtön megkapnánk a megspórolt felmelegedést, tehát hogy ezért most a társadalomtudósok körében nagyon nagy konszenzus van arról, hogy hát ennél kisebb problémákat se tudtunk jól kezelni, tehát még ilyen technológiai fixek igazából nem működtek soha az emberiség történetében, tehát mutassunk nekünk bárki egy olyan sikert, amikor az emberiség kigondolt valamit, egy problémát, és ezt megoldotta, az ózonjukat megpróbáltuk megoldani azáltal, hogy kivontuk a halontartalmú anyagokat a gyártásból, és jött a DuPont amerikai vállalat, és hozott egy HFC nevezetű anyagot, amely nem volt káros az ózonra. Nagyon boldogok voltunk, le is cseréltük az összes CFC-t HFC-re, és eltelt 10 év, és rájöttünk, hogy szuper, csak a HFC szerint szuper hüvegházhatású gáz, tehát több százszoros a felmelegítési potenciája egy darab molekulának, mint a széndioxidnak. Tehát igazából mit csináltunk? Hát lából lőttük magunkat, úgyhogy gyorsan meg kellett azt is. Az is be kellett tiltani gyorsan, igen. Tehát, hogy igazából nem nagyon értjük, hogy honnan jön ez a nagy hurrá optimizmus, hogy az emberiség meg tudná ezt oldani, mert hogy nem nagyon tudtunk megoldani ennél pontszerűbb apró problémákat sem, nem láttunk előre sokkal inkább előreláthatóbb káros mellékhatásokat sem, és ezért nagyon aggasztó a napsugárzás menedzsmentnek az elgondolása, hiszen egy teljes bolygórendszer, klímarendszert érintő technológiai gyors megoldást propagálnak úgy, hogy nincs okunk azt látni, hogy a káros mellékhatások elkerülhetőek lennének, és valóban, de amint Béla is mondja, ez az asztalon van teljes mértékben, és időre előkerül, hogy mit is kéne csinálni. Hál' Istennek decemberben az EU-nak a fő tudományos tanácsadói pont azt javasolták az Uniónak, hogy legalább az Unió álljon ki egyértelműen amellett, hogy egy moratóriumra van szükség. Tehát ezeket a technológiát az előtt kell betiltani, hogy ezeket kifejlesztenénk, de sajnos azt kell látni, hogy Kína és az Egyesült Államok nem ezt az álláspontot képviseli. Úgyhogy itt meglátjuk, hogy ez az elköteleződés ez mennyiben fog kitartani, de hál' Istennek az Uniónak egyébként a saját uniós szóló szerződésben azért nagyon szép kötelezettségek vannak arra nézve, hogy az Unió mit tehet, elővigyázatossági alapelv alapján azért ez eléggé meredek lenne, hogyha nem ezt az álláspontot képviselni. De sajnos máshol nincsenek ilyen jogi minimumok. Úgyhogy valóban ez még egy nagy törésvonal és egy nagy vita lesz a jövőben, hogy a sürgetés tekintetében ég a ház, akkor mit lehet tenni, és mit érdemes, és mit nem.
Én csak egy apróságot szeretnék hozzátenni azt, amit a Kata mondott. Nagy részt egyetértek, de egy korrekciót kell, hogy mondjak. Nem drága, és semennyi innovációt nem igényel technológiai oldalon az, hogy megtetik. És ez mind a kettő probléma a morális szempontból. Tehát nagyon kicsi a küszöb, amit át kell lépni. Nem, nyilván drága abban az értelemben, hogy senkinek sincs négyünk közül több millió dollárja, de a klímaváltozás megállításának egy teljesen józan szenáriójához képest ez egy elég olcsó akció lenne. Még akkor is, hogyha folyamatosan csinálhatnám. Tehát a millió dolláros nagyságrendben van, ami globálisan azért nem olyan durva.
De az, hogy spézzük északon és délen a légkört
nem
folyamatosan?
Nem csak északon és délen, hanem mindenhol.
Mindenhol.
Hát, mert azért nem azonnal esik le. Tehát, hogy most én nem tudom a részletes technikai ízeket, de...
De ez hány drón, vagy hány repülő?
Rendes nagy repülőgép, nagyon sok.
Két-három ezer lehet? De most csak mondtam valamit, de ha valaki ezt mondja, ez nem sok.
Nem akarok számokat mondani, de a meglévő légiforgalomnál kisebb.
Igen. És az a baj, amit a Mila mond, hogy egyébként a nettó zíró átállásnak a költségei ennek sokkal nagyobbak, tehát mint tegyük fel, hogy ez egy nagy
összeg. És az anyag, amit ki kell strézni, az egy teljesen hétköznapi. Igen. Valami kénvegyület.
Igen, csak mondjuk az ózon rétege kicsit ártalmas, de az a baj, tehát már egy lépésben láthatók a negatív hatások, de valóban nem anyagi korlátok vannak, mármint hogy meg lehetne valósítani ezt a részt.
Igen, tehát a morális jogi stb. Kérdések vannak, és meg kell őket oldani, pont azért, mert magát a lépést megtenni rendkívül egyszerű.
Van még bármi, amit hozzátennétek a témához? És nem hangzott el?
Én még csak egy konklúziónak tényleg annyit mondanék, hogy van a világon azt hiszem több mint 2600 eset, ami azt jelenti, hogy ez egy ez egy nagyon gyors, ennek a 70%-a egyébként az elmúlt 10 évben lett benyújtva, szóval egy nagyon gyorsan fejlődő szakterületről beszélünk, és mondtad Ede, hogy ez gyerekcipőbe jár az elején, de szerintem amúgy már nem jár gyerekcipőben így 10 évvel később, hanem egy elég előre haladott dolog. Talán otthon Magyarországon nem annyira közbeszéd téma, ezért lehet ez az ilyen érzése az embernek, hogy jó, ez még nagyon új, de szerintem nagyon fontos az, hogy igen, az eseteket ne egyenként nézzük, hanem egy rendszerként, úgy, ahogy azt is egy rendszerként kell nézni, hogyha aeroszolokkal sprézem a világot, akkor ez hogyan borítja fel a rendszert. Ugyanúgy ezek az esetek is egy rendszerben történnek, és ezért nem kell elkeseredni, hogyha van egy olyan eset, ahol mondjuk a Shell nyer, hiszen ez nem egy ilyen fekete-fehér dolog, tényleg a nüanszokat is nézni kell, és ez visz minket előre, és erre még lehet építkezni, tehát ez a jogi eset, ez nem megy a kukába ilyenkor, hanem ez visz minket tovább abba az irányba, amiben mennünk kell. Nyilván lassan visz minket, és hogy tán az időnk, de szerintem fontos az, hogy bízunk abban, hogy a lassú építkezés majd elhozza azt a döntést, és egyébként azt is szeretném mondani, hogy nem gondolom, hogy a klímaperek lesznek a megoldásai, a nagybetűs megoldásai a klímaváltozásnak, de ez egy eszköz, amit a mozgalom most már egyre inkább hasznosít, és szerintem ez egy jó trend, és építkeznünk kell egymás eseteire.
Hát akkor ez szuper zárszó volt. Súlyok Katalin, Bauer Dorka, illetve Kosics Béla, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és beszéltünk a témáról.
Mi is köszönjük a lehetőséget.
És a hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. Hallgassátok az Egyjövőt. Borba Ede voltam, támogassátok a Partizánt. Szép napot. Sziasztok.
Sziasztok.